Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a céltudatos tábori szolgálat szemináriumát választotta ebben az időben. Könnyebbség és nem túl könnyű a délelőtt elhangzottak után elmondani azt, amit terveztem ebben a néhány percben, ami a rendelkezésemre áll. Ennek a szemináriumnak az anyaga körülbelül 2 hetes bentlakásos tábori anyag, nem tudom, évente megismételve, akkor lenne értelme. Angélával, aki majd a nagyobb részét vezeti ennek a szemináriumnak, sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lenne leghatékonyabb az, amit most bátorításotokra, biztatásotokra elmondunk. És igyekszünk nagyon kihasználni az időt, és nagyon reménykedünk abban, hogy ti is benne lesztek ebben a szemináriumban nem csak fizikálisan, hanem élő módon és aktívan. Majd szólunk, hogy mikor kell aktívkodni, ne azonnal kezdjétek meg, mert akkor a fegyelmezés szemináriumra átküldünk benneteket. Hogy időt spóroljunk, azért adtuk kezetekbe, bocsánat mindenkitől a tegezésért, de főleg óvodások között tanítok, úgyhogy ez most megtiszteltetés. Szóval azért adtuk kezetekbe ezt a sárga lapot, hogy egy kicsit gyorsítsuk az információ továbbadását, és én azt a részt, ami az én feladatom, azzal szeretném kezdeni, hogy van a sárga lapnak a hátulján egy a hal nélküli halászok példázata, egy hosszabb idézet, házi feladat, olvassátok el otthon, mert nincs rá időnk, hogy ezzel foglalkozzunk, de szeretnénk a szívetekbe égetni azt, ami a mi szívünket is égeti, hogy lehet-e, bocsánat, jól csinálom? Az jó, csak a kép megy. Igen? Halász és hálója a fő szereplője ennek a gondolatsornak, és ebből a kis írományból én 2 mondatot szeretnék kiemelni a magam és a ti gondolkodásotokat segítendő. Halász-e az, aki évről évre nem fog halat? Az valóban halász. Mert mi a halász célja? Nyilvánvalóan azt kéne, hogy a célja legyen, hogy minél több halat fogjon. De ha évről évre üres a hálója, nem lenne-e aktuális, hogy változtasson a foglalkozásán, mert lehet, hogy akkor mást kéne tennie, de mi sokkal inkább azt szeretnénk, hogyha a mi szívünkbe és a ti lelketekbe is beleégne, hogy gondolkozz el azon, hogy fogtál-e halat, és imádkozz azért, hogy megértsd, hogy tehetsz-e valamit annak érdekében, hogy legyen hal abban a hálóban, amivel te dolgozol. Mert a következő kérdése ennek a kis epizódnak az, a mestert követi-e az, aki nem halászik. Mert nyilvánvalóan, ha nem volt még a kezedbe halászháló, akkor nem is érzed annak a fájdalmát, hogy mindig üresen kell kihúzni. Egyáltalán engedelmeskedtél-e, mint gyerekmunkás, mint prédikátor, mint lelkész, mint Isten gyermeke, aki nem mondhatod azt, hogy nincs feladatom, mert a nagy missziós parancsa rád is vonatkozik. Én teljes hittel hiszem, hogy Isten lelke adja az új életet, és nem lehet matematikai egyenlettel megfejteni a bűn problémáját. Ugyanakkor azt is teljes hittel hiszem, hogy Isten megáldja a mi odaszánásunkat. Jól, rosszul, de ha őszinte szívvel tesszük, amit teszünk, és ebben szeretnénk nektek segíteni, hogy közösen gondolkozzunk a jól-rosszulban, akkor Isten valamiféle eredményt fog adni. Lehet, hogy csak egyet 40 év alatt, de valamit látnunk kell. Valahol azt olvastam, hogy a mai fiatalság, bocsánat, ott nem látom, és ezért kell forognom, ott nem mutatja a kijelző, amit nekem látnom kéne, hogy tudjam, hogy mit látnak a többiek, hogy a mai generáció abszolút céltalan generáció. Ugye találkoztok ezzel a problémával? Fiatalok, akik nem akarnak kiszakadni az otthonukból, nem is sok lehetőségük van rá, talán azt mondjátok, de sokszor belecsontosodnak abba, hogy kényelmes otthon lenni. Nem látják a céljukat, nem tudják, hogy mik szeretnének lenni, ha nagyok lesznek. Az óvodásoktól, ha megkérdezik, a legtöbb azt mondja, hogy külföldre akarok menni és pénzt keresni. Tehát ennyi célja van körülbelül az életről. Van egy olyan falu, ahol időnként meghívnak a gyerekevangelizációs szolgálatra, ott a felnőtt korú férfi társadalomnak nincs olyan tagja, aki a börtönt ne járta volna meg, és nem tyúklopásért. Ott a fiúk óvodáskorban is ezt a perspektívát rajzolják a saját szemük elé. Nem tudom, mit fogok csinálni, de börtönbe megyek. Ez olyan, mint annak idején a sorkatonaság. De életunt nagyon sok fiatal ma, hogy az öregekről ne is beszéljünk, és ez még a kisebbik gond, hiszen mondhatnánk azt, hogy majd megtér és megváltozik az élete. De vajon neked, mint Isten gyermekének, neked, mint szolgáló Isten gyermekének, van-e célod? Vagy életunt vagy? Az nem a legfőbb cél, hogy önmagad körül forogj. Hogy a saját gyülekezetedben a szőnyegcserét megálmod, vagy a virágkosarat megkösd. Ennél Isten sokkal-sokkal többre hívott el téged. Egy amerikai pedagógus azt mondta, az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célodat, hanem az, hogyha nincsenek is céljaid. Én azt mondom, a keresztény életben tragédia, ha nincsenek céljaid. Ha nem tudod, hogy mi végre hívott el mestered a bűnös életből, ha nem akarod észrevenni, mert Isten megmondja neked, hogy mi a célja a te életeddel. Amikor az Úr Jézus imádkozott a tanítványaiért, azért imádkozott, illetve ezt adta nekik tovább, hogy az a célja velük, hogy sok gyümölcsöt teremjenek. Ez nagyszerű, ha változik az életed, és a Szentlélek gyümölcse láthatóvá válik benne. De vajon Isten akar ennél többet rád bízni? Szeretné, hogy ennél többet tégy? Ahhoz, hogy többet tégy, határozott célokat kell látni magad előtt. Valaki így foglalta össze, a célkitűzés azoknak a változásoknak a kifejezése, amelyet a tanító vagy a halász a gyermekek életében szeretne látni, mikor Isten igéjét tanítja. Így állsz a gyerekek elé, amikor tanítasz? Változásra vágyom. Milyen változásra vágysz? Látod, hogy előtted két típusú gyerek van, élő és halott? A halottakat az evangéliummal táplálod, hogy új életre keljenek, vagy jó vallásos tanítóként a keresztjén élet gyakorlatra akarod beidomítani a gyerekeket. Rövid távon talán megy, de Istennek nem ez a célja a gyerekekkel. Ha nincsenek céljaid a szolgálatodban, akkor nem tudsz céltudatos tábori szolgálatot végezni az Úrért. Cél nélkül nincs céltudatos szolgálat. Nagyon fontos dolog, hogy tudd, mi a cél, és hogy aszerint tedd, amit teszel. Fontos, hogy a célt kitűzd, mert ha nincs célod, akkor nem tudod, milyen irányba haladj. A meg nem tért gyerekkel mindig az evangéliumot kell közölnöd, mert ez a legfontosabb cél, hogy ő új életre szülessen. De az, aki már Isten gyermeke, és hiszem, hogy vannak ilyen gyerekek, azok számára Istennek az a terve, hogy továbbfejlődjenek. Megkapják ezt a gyerekek? Ha nincs határozott célod, akkor elkerülhetetlenül elsodródsz abból az irányból, ami felé álmodozva tekintesz. Ha nincs igazán célod, nem veszed észre, hogy eredménytelen vagy, vagy eredményes a szolgálatodba. Mert hiszen nem tudod, hogy milyen irányba mentél, akkor legfeljebb a kívülállók tudják megmondani, hogy a te szolgálatod apró cukorka osztáson kívül ér-e valamit a gyerekek életében. Ha nincs célod, akkor nincs, ami aktivizáljon, ami újra és újra arra ösztönözzön, hogy valami más módszerrel próbálkozz, hogy arra ösztönözzön, hogy mondd másképp, mondd egyszerűbben, vagy mondd izgalmasabban, vagy mondd a kornak megfelelően úgy, hogy a gyerek hallás által megértse, mit vár tőle Isten. És természetesen a cél segít abban is, hogy láthatóan sikert vagy kudarcot élj meg, és ez megint csak abban segít, hogy tovább haladj a szolgálat útján. A Bibliában olvasunk egy nagyon aktív gyerek és ifjúsági és felnőtt munkásról, Pál apostolról, akit a körülmények nem zavartak abban, hogy céltudatos legyen a szolgálata. Azt mondja 1 Korintus 9.6-ban, én úgy futok, mint nem bizonytalanra. Miért? Mert tudta, hogy van olyan város, ahol a keresztről szóló beszédet kell mondania, de azt mondania kell, és semmi mást. Van olyan gyülekezet, ahol pedig a keresztjén életvitelben kell tovább nevelni a gyülekezeti tagokat, még akkor is, ha olyat is le kellett írnia, hogy ne legyen a vezető házártos, hogy csak egy felesége legyen, hogy ne részegeskedjen. Örülnél neki, ha kapnál egy ilyen levelet, egy ilyen lelki gondozói levelet? Hogy akkor lennél igazán értékes szolga, hogyha abba hagynád a szoknya utáni futást, vagy az alkoholt végre leraknád a kezedből? Pál ír ezekről, mert Pál tudta, hogy a civakodás, a békétlenség megakadályozza az evangélium munkáját. Pál apostol tudta, hogyha viaskodik, tudnia kell, hogy az ellenséget akarja legyőzni, nem pedig csak sportol a kardjával, hogy izmosabbak legyenek a karjai. Pál egy céltudatos szolga volt, és Isten szeretné, hogy te is az légy. Nyáron foglalkozunk a gyerekekkel, mint tábori szolgák. Az én területemen az ötnapos klub a legnagyobb sláger, egyre több napközis tábor van, ami nyilvánvalóan amiatt van, mert a szülők nem tudják hova rakni a gyerekeket. Az egyik gyülekezet meghirdetett egy napközis tábort, a helyen, ahova készültek, 30 gyerek fért el. 3 egymás utáni napközis tábort kellett tartaniuk, mindegyik 30 fővel működött, és ki kellett kötni, hogy az a gyerek, aki már egyszer igénybe vette ezt a lehetőséget, még egyszer nem jöhet, mert akkora volt az igény. Nézz körül, talán ez a lehetőség megvan a te területeden is. És akkor, abban az időben, ami legalább 8 óra, foglalkozhatsz aktívan a gyerekekkel. Nyilvánvaló, hogy ez a szülők munkájának a könnyítése is, hogy a gyerekekkel foglalkozzunk, de a gyerekek számára is nagy haszon. Mert a gyerekeknek szükségük van arra, hogy egy másik közegben legyenek, szabadabb közegben legyenek, szebb földrajzi helyen töltsék akár az idejüket, de én a szabolcsi homokon is remek hangulatú táborokon vettem részt, és napközis táborokat vagy ötnapos klubokat tartunk, pedig ott a vakon túrás a maximális egy csúcs, azt pedig elég hamar meg tudjuk hódítani. És nyilvánvalóan az egyházaknak is van egy indoka arra, ami miatt a nyári táborokat támogatja. Örömmel veszem, hogy a legtöbb egyház még pénzt is ad erre. Mert látják, hogy ez jó, meg bocsánat, de pályázatokat lehet erre nyerni, és így a pénz adott rá. De soha ne felejtsük el, hogy mi az igazi oka annak, hogy gyerekeket összeszedjünk akármilyen hosszú időtartamú táborra. A legfőbb okot mindig az isteni szó adja. És Isten azt mondja, hogy mindenki vétkezett. A gyerekeknek szükségük van arra, hogy szembenézzenek azzal, hogy Isten így tekint rájuk. Azt mondja Isten a János 3.16-ban, hogy elveszettek a gyerekek. Nagy a szükség. János 3.36 arról beszél, hogy halottak a gyerekek, és az Isten haragja alatt van az életük. Ez az oka annak, hogy különféle időtartamú gyerekprogramokat szervezünk a gyerekeknek. A VISZ célja, hogy a legfőbb ok motiválja. A többit is természetesen nem söpri az asztal alá, de ez a legfőbb ok. És mi a célja? Mi célból foglalkozunk a gyerekekkel? Persze, szeretnénk tekintettel lenni a fizikai fejlesztésükre. Gyerekek mozoghassanak. Egész iskolai idő alatt ülnek a padba. Hogy minél több izgalmas sport foglalkozáson részt vegyenek. Igen, szükségük van arra, hogy agyban növekedjenek, több információt kapjanak. De a legfőbb cél micsoda? Amit Isten megfogalmazott. És az mi? Az Isten nem akarja, hogy elvesszen az ember, hanem mi a terve vele? Hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Céltudatos tábori szolgálat akkor lesz, hogyha ezt a legfőbb célt nem veszted szem elől, ha ezt a legfőbb célt tartod a legfontosabbnak, és ennek érdekébe teszel mindent. A célkitűzésünket mindig két dolog kell, hogy meghatározza. Az első, az isteni szó, az Isten akarata. Mit akar Isten? És ha Isten valamit akar, akkor ne vitatkozz, hanem engedelmesen azt tedd, amit ő mond. Mit akar? Hogy mindenki üdvözüljön, az ovis is, és nem automatikusan megy a mennybe. A kisiskolás is, de neki is szüksége van a megtérésre. A hívő szülők gyermeke sem megy be automatikusan a mennybe, mert Istennek unokái nincsenek, csak gyermekei. Isten akarata az, hogy te, mint céltudatos tábori szolgáló, hirdesd az evangéliumot, tisztán és határozottan. De ne csak elmondd az információt, hanem szólítsd meg a hallgatódat, hogy megértse, hogy róla van szó. Adj lehetőséget, hogy még azon a napon döntsön. Légy kész lelki gondozni őt, hogyha valamit nem értett, akkor segítsd, hogy megerősödjön az ő döntésébe, vagy meghozhassa az ő döntését. És természetes, hogy a célkitűzésünket mindig a gyermek szükségének megfelelően kell, hogy meghozzuk. Ha nem tért meg, akkor ne szűnd meg evangelizálni, akkor is, ha úgy érzed, hogy ez már unalmas. Akkor is, ha úgy érzed, hogy nehéz döntésre szólítani. Isten akarata és parancsa az első. Akkor vagy jó szolga és céltudatos szolga, hogyha neki engedelmeskedsz. Lásd, hogy szükségben van a gyermek. Ha nem fáj a gyermek állapota, nem fogod azt adni neki, amire szüksége van, hanem azt fogod adni, ami neked jól esik. De Isten nem ezt várja tőled. Nem azt várja tőled, hogy az általános véleménynek megfelelj, hanem azt várja tőled és tőlem, hogy az ő parancsát teljesítsük. Bocsánat. Szeretnék egyet ugratni rajta, de most valami miatt nem engedelmeskedik. Kérek segítséget. Jó, még egyet? Oké, köszönöm. Ahhoz, hogy megvalósítsd az Isten célját, természetes, hogy szükség van tárgyi feltételekre. Ez fogja meghatározni a táborodnak a kategóriáját. Ennek a függvénye, hogy az ötnapos klub, napközis tábor vagy bentlakós tábor lesz. Azon a területen, ahol én az Urat szolgálom, anyagiak miatt is nehéz a bentalvós tábor, mert többe kerül, és nem tudják kifizetni a szülők. Ugyanakkor azt is látom, valami miatt hiányzik a levegőből, a készség a gyerekekből, hogy elinduljanak. Volt olyan hely, ahol pályázatból ingyen jöhettek volna a gyerekek, és nem jöttek. Imádkozz azért, hogy azok a gyerekek, akik körülötted élnek, és akiknek a sorsát Isten a szívedre nehezítette, azok akarjanak ebbe a táborba eljönni. De hidd el, nem egy lovat kell beszerezned. Nem feltétlenül tengerpartra kell vinni a gyerekeket. Elmegy a híre, indulják 5 gyerekkel, 3 gyerekkel, és imádkozz, imádkozz, Isten majd megadja a többieket. Nyilvánvalóan meghatározza ennek a programnak a külsőségét, a tárgyi feltételvilágát, a szülők elfoglaltsága. Így találkoztunk olyan tanyával, ahol óvodás tábort hirdettek meg, azon a nyáron 35 óvodással foglalkozhattam, tábor, napközis tábor szinten. Ez valóban így 1-től 35-ig megvolt az összes, nem mondom, hogy egy könnyű dolog volt. Ha belekezdesz imádkozni, vigyázz, mert Isten szabadon fog, és elküld szolgálni, nem biztos, hogy mást küld el helyetted, hogy valamelyik vízfőállású munkatárs beugrik. De merj kérni, merj nagy dolgokat kérni. A utolsó pontja mondandómnak a személyi feltétel. A sikeres, áldásos tábori szolgálat alfája és omegája, hogy milyen személyi gárda áll össze a táborba. Nagyon-nagyon légy igényes önmagaddal szembe, amikor tábort kezdesz szervezni, és azért imádkozni. És nagyon-nagyon légy igényes, amikor tábori munkatársakért kezdesz imádkozni. Szerintetek mi a minimum szint? Hangosabban, mert egy kicsit nagy szót hallok, meg nem is nyitottad ki a szád igazán. Hívő ember legyen, élőhitű ember legyen, és az élőhitűek közül is kik? Akik hisznek a gyermekek megtérésében, és akik tudnak és akarnak evangéliumi módon szolgálni. A következő időszakban, amit most az aranylap szerint majd kaptok, erről lesznek gondolatok. Hogyan, kiket, milyen módon állíthatsz be a szolgálatba, illetve te, mikor, hogyan, miként állhatsz be a szolgálatba. Isten adja, hogy ne felejtsd el, hogy neki teszed, amit teszel. A kudarc és a siker így egyaránt nem fog se túl lökni, se nagyon lenyomni. Mert tudni fogod, hogy Isten kezében van a szolgálat. Bár elmondhatnád mindent, amit lehetett, megtettem. A többit bátran bízd az Úrra. Isten áldjon.
Én is nagyon hálás vagyok azért, amit a bevezető áhítatban hallottunk. Köszönjük szépen, hogy hallhattuk azt, amit az Úr a szívedre helyezett, Péter. És köszönjük, hogy néhány olyan kritikus pontot is említettél, amit ritkán hozunk szóba, de ezektől is nagyban függ a táboroknak a lelkülete és a gyümölcsöző szolgálat a táborokban. Amire még most időnk van, a jéghegy csúcsát érintgetni. Azért is készült ez a sárga lap, ez még az én fehér példányom, hogy a megbeszélni valóknak szinte 90%-ával otthon fogtok tudni foglalkozni. De ha ezeket a sorokat elolvassátok, elég zsúfolt a két oldal, mert sok-sok mindennek bele kellett férni, valóban az Úr még vezethet azokban a gondolatokban is. Most arra szánunk egy pár percet, hogy a lapotoknak a második oldalát figyeljétek. Oda ugyanis kérdéseket gyűjtöttem össze csoportosítva. És mielőtt ezek közül egyet-egyet kiemelnék, hogy legalább arról annyiról tudjunk beszélni, hadd mondjam el egy statisztikai eredményt. Természetesen irtózunk a statisztikától, nem is fejez az ki mindent. Minden ilyen ellenérvel én is tisztában vagyok, de hadd mondjak valamit, engem ez rendkívül megrendített az utóbbi napokban. Engedélyt kaptam Ferenczi Gábortól, a főtitkárunktól arra, hogy beletekintsek a VÍZ által lejelentett táborok adataiba. Az utóbbi 10 évet kértem el. Kerekített számot mondok, a gyerekek számát nem említem, az több ezer természetesen. Körülbelül 200 tábort jelentettünk be a VÍZ munkatársak vagy VÍZ önkéntesek a VÍZ-nek a havi évi jelentésébe. Ennyivel csatlakoztunk be. Körülbelül 200 gyerektábort tartottunk, ilyen úgynevezett VÍZ-es tábort. Satszoljátok meg, mit feltételeztek? Körülbelül hány megtért gyerekről tudunk? Lehet ennél több természetesen, de ahányat bejelentettek a testvéreink, munkatársak. Tehát körülbelül 200 táborból. Körülbelül hány megtért gyerekről tudunk? Segítsetek, tippeljetek. Érthető a csend is. Igen. Nincs 200. Megrendít ez téged? Számomra ez borzasztó. Ez mit jelent? Táboronként talán egy gyerek tér meg átlagosan. Örülünk minden egynek, ha 200 táborból összesen egy tért volna meg, akkor is örülünk, és tudjuk, hogy öröm van a mennyben. De ha mi nem hal nélküli halászok vagyunk, akkor elszomorít minket ez az eredmény. Némelyik táborban talán 5 gyerek tér meg, akkor néhány táborban egy sem. Pedig egy hetes bentlakos táborban annyi lehetőségünk van, mint soha máskor, nem? Éjjel-nappal együtt alszunk, együtt étkezünk, a tanításokat napról napra hallják, nem is kapcsolódnak ki belőle, mert egész héten velünk vannak. Ez óriási felelősség. Ezért is fontos, lenne fontos nagyító alá venni, a pár percben mindent semmiképp nem tudunk. Amit most én képviselni szeretnék, majd mindenki észreveszi, hogy semmi újat nem mondunk. Semmi újat. Nem azért, mert nem tudunk, vagy nem kereshetnénk más misszióból egy jobb módszert, vagy egy másikat, mert nincs szükség rá. Amit mi ismerünk módszert, ha azt használnánk hűségesen, az Úrtól kapott megbízás alapján több gyümölcs teremne. Az Úr dicsőségére és a gyerekek megmenekülésére, nem a mi dicsőségünkre, nem. A harmadik, hármas számú oldalon fölsoroltam sok-sok-sok-sok apró lehetőséget. Ez mind közismert előttetek szerintem. Azért részleteztem ennyire, hogy szembesülj azzal, én is, te is, itt 18-at soroltam fel. Rengeteg lehetőség van, amivel vagy élünk, vagy elhalasztjuk ezeket a lehetőségeket. Minden apró lépésnek helye van és szükség van ezekre. Például olyan tábori munkatársakért imádkozunk, akik az Úrtól fogadták el a gyermekevangelizáció fontosságát. Ilyeneket hívunk meg. Megnevezzük a célt, imádkozunk a célért már előre. Milyen két célért? Amikor mi tábori megbeszélést tartunk előzetesen, Szommer Ervin, egy önkéntesünk, aki most is itt van, és ő a táborvezető a Pécs-Baranya-Tolna megyei táborokban. Szó szerint ezért imádkozunk. Nem úgy, hogy mindenki tudja, hogy ez a cél, nem ezért imádkozunk, hogy megtérjenek gyerekek, akik már tavaly előtt, vagy ötnaposúban megtértek, ők növekedjenek. Ezért megyünk. Ezért éjszakázunk. Ezért készülünk sokat. Ezért megyünk. Ezt a listát nem sorolom fel. Láthatod, belenézhetsz most és majd otthon is, hanem a kettes oldallal próbálunk egy kicsit most foglalkozni. Tehát ott csoportosítottam kérdéseket. Senkitől nem vártam kérdéseket, amelyekre én emlékszem, vagy a saját múltamból, mert ilyen kérdések foglalkoztattak engem, vagy tapasztalom a területünkön. Az A csoport kérdések közül kiemelem azt, ami így kezdődik, mikorra, milyen időpontra tervezitek a meghívás idejét? Tehát egy hetes táborban gondolkozzunk most elsősorban. Kik azok közületek, akik egy hetes táborban szoktak szolgálni? Esetleg akik ilyen táborvezetői? Csak hogy lássuk, hogy sokaknak hatalmas a felelőssége, de mindnyájunknak. Igen, köszönöm. Kérdezem én, szabad válaszolni. Mikorra szoktátok a meghívást tervezni? Utolsó napra? Utolsó estére? Tábortűzre? Esténként a missziós lecke után? Mikorra? Gyorsan adjatok válaszokat. Tessék? Közép? Az mit jelent? Így van. Itt egy kis részletezést találsz bibliai lecke után, aranymondás tanítás után, ének tanítás után. Tudod, miért soroltam fel? Ha visszatanfolyamot végeztél, akkor ez előtted mind közismert, tananyag volt, vizsgáztál is belőle. De teszed ezt? Attól tartok, azt tapasztalom, hogy gyakran abban a hibába esünk, hogy a bibliai lecke mondó, na ő adjon meghívást. Én ma nyugodtan ülhetek, övé a felelősség. Dehogy csak az övé. Hát az aranymondást hogy lehet megtanítani felelősség nélkül? Az Úr arra vezetett minket, utóbbi években ezt gyakoroljuk ötnapos klubban is, táborban is, hogy a lecke tanító közvetlen a lecke befejezése utánra hívja a gyereket. Tehát nem az alkalom végén, talán elfelejti, ötnapos klubban ideje sincs, már nem maradhat tovább, elúszott ilyenkor az alkalom. Nem maradtak lelki gondozásra a gyerekek. Próbáld meg, ha még eddig nem így csináltad, közvetlen a lecke után, hadd indulhasson a gyerek. Le fog maradni aranymondás tanításról, ének tanításról, ismétlőjátékról, de akinek ég a szíve, mert jönni akar az Úrhoz, nem akar tovább várni, nem sajnálja. Légy bátor, ha nem így gyakoroltad, nyugodtan. A másik. Hogy készülsz te arra, hogy netántán lelki gondozásra lesz szükség? Készülsz te erre? Várod ezt? Vagy hozzám hasonlítasz, aki, mint visztanagyagot, hozzácsaptam a bibliai leckéhez sokszor egy meghívást, de meglepődtem volna, ha jön valaki, és izgultam volna, hogy cserélne velem valaki szerepet, mert én azért nem merem, vagy nem akarom, mert ez akkora felelősség. Rákészülsz erre? Hogy készülsz erre? Tudod, mi az egyik felkészülési feltétel? Nálam nehezen éred be. Én rendkívül nem szerettem a lelki gondozói beszélgetés című tantárgyat. Úgy gondoltam, majd a lélek megadja, mit kell mondani. Egészen addig, amíg első ízben a tanfolyamon nem az én tantárgyam volt, amit oktatni kellett. Úgy megszerettette velem az Úr, olyan komolynak éreztem, meg kellett tanulnom. Ezen kívül az Úr majd adja, hogy mikor hány pontot ugrok át, vagy hol kell megállnom és még belekérdezni. De ezt tudni kell. Hadd kérdezzem, kész vagy a lelki gondozásra? Tudod te ezt? Legalább alapszinten, mint matematikából a szorzó táblát? Aztán majd az Úr vezet, ne félj, vezet, de tudjad, légy kész ezzel. Andi egy másik önkéntesünk, Pécsről szintén, légy szíves, hoz ki egy-két közismert kis szemléltető eszközt, amivel te már otthon felkészülsz, hozod, mert számítasz arra, hogy lelki gondozásra kerül majd sor.
Köszönöm szépen, szervusztok! Hát igen, ez benne volt a mondatodban, hogy először is otthon készülök már arra a imádságban, hogy arra kerülhet a sor, hogy lelki gondoznom kell majd. És... És hogyha ez megvan, akkor talán a Bibliátokban, hogyha ezen a tanfolyamon elvégeztétek, akkor így nekem is be van jelölve bizonyos igeversek, és én ezt már, hát már több éve megvan, úgyhogy így indulok akár a táborba, akár ötnapos klubokba. Hogyha a gyermek lelki gondozást kér, akkor már tudjam, hogy ott hol nyissam ki a Bibliámat, hogy nehogy ott esetleg zavaromban ne találjon meg azokat az igeverseket. És ami még nálam van, most Angélától kaptam már, úgy látszik, hogy ez az újfajta gyönyörűen spirálozott, de nekem még megvan az első, ami benne van a Bibliámban, az a Szavak nélküli könyv, tehát ez sem maradhat el, mert nagy szükség van rá. Ami most még segítségemre van pár éve, hogy egy nagyon kedves szolgatásunk ilyenre kötötte be a Bibliámat. Ez nagyon fontos, hogy nem innen mondom, hanem aztán eljön a pillanat, amikor ki is nyitom a Bibliámat, mert így élő. És a másik pedig, hogyha a gyermek hitre jutott a beszélgetés végére, akkor egy lelki növekedés 5 pontjára emlékezteti ez a kis lapocska. Hogyha ez nálam történik, akkor felszoktam írni a gyermek nevét, és úgy kezdődik ez a kis papír a mondat, hogy Isten megbocsájtotta minden bűnödet. És a dátumot pedig, amikor ez megtörtént, rá szoktam írni. És a megtért gyermek kaphat egy ilyen kis bibliát is, ami az Új Szövetség, Zsoltár és példabeszédek vannak benne. Ott is szoktuk ajánlani, hogy azért a nevük legyen rajta, mert ez a hét elején történik, reményeink szerint, akkor nehogy valahol elkallódjon meg a későbbiekben. És amit még szeretnék mondani, amit eszembe jutott még Angéla, hogy aki a bibliai történetből készül, az igen számít arra, hogy lelki gondozást is kér a gyermek. De ott a táborunkban a szolgálók felszoktak, legalábbis én is úgy veszem észre, hogy a többiek is, felszoktunk arra készülni, hogyha nem én vagyok a tanító, de a tanító, ha meghívást kért, és több gyermek elindult felé, én személy szerint egyel a legideálisabb, még kettővel még. De amikor már 3-4-5 gyerek van, azért úgy megijed a tanító, és akkor készek vagyunk arra, a Bibliánk ott van, hogy segítsük azt a tanítót, hogy ne 5 gyermek vegye körül, vagy pedig olyan is volt, hogy figyelünk azokra a gyermekekre, akik jelentkeznek, és hogyha beszélgetés megtörtént az elsővel, akkor lekísérjük a következő gyermeket is, hogy tényleg egyik gyermek sem maradjon le arról, hogyha valamiről is szeretne beszélgetni, vagy esetleg arra jutott arra, hogy meglátta az életében, hogy ő bűnös. Úgyhogy talán ezek az egyik legfontosabb kellékei.
Köszönjük szépen. Menjünk a következő pontra, az evangélium tiszta és érthető tanítása alkalmazással. Megbarátkoztatok már ezzel a kifejezéssel, hogy alkalmazással? Kik azok, akik visszatanfolyamot végeztek? Nem lesz vizsgáztatás most, csak hogy igen, akkor ti mindnyájan tudjátok, miről van szó. Hadd kérdezzem, amikor te tanítasz éneket, aranymondást például, alkalmazod? Vagy csak begyakorlod, humoros módon élvezik a gyerekek, elmagyarázod a nehéz kifejezést, de nem alkalmazod. Miért fontos az alkalmazás? Abszolút nem azért, mert ez egy visszatantárgyi vázlatpont. Nem várhatod a gyerektől azt, hogy önmagától kitalálja, hogy az üzenetben ő hol foglalhat helyet. Mi az ő tennivalója. De te neked elhívott felkészült tanítónak feladatod, hogy ezt világossá tegyed. Sokan végeztetek visszatanfolyamot, segítsetek nekem egy kicsit. Például éneket tanítasz, a szív gonosz, a szív család, ismerős talán. Például ezt hogy alkalmaznád? Hogy megjavul, ne várd, ad Jézusodnak át. Hogy alkalmaznád ezt? Hogy indulnál el egyik és másik irányba? Az alkalmazás ugye azt jelenti, kis ismétlés, hogy a meg nem tért és a már megtért gyerek állandóan szemed előtt van. Mindkettőhöz van üzenet, amit te továbbíthatsz. Hogy kezdenéd az alkalmazást a meg nem tért gyerek felé? A szív gonosz, a szív család. Hogy megjavul, ne várd, add Jézusodnak át. Hogy kezdenéd az alkalmazást? Sok visszatanfolyamos, segítsetek! Például, vagy nagyon egyszerűen a szövegből indulhatsz ki, hogy megjavult, ne várd, add Jézusodnak át. Ha te már átadtad a szíved, ha te még nem adtad át a szíved, ennyire egyszerű. Előbb azt ígértem, hogy a meg nem tért felé, tehát ott úgy kezded. Ha te még nem adtad át a szíved, indulj ki ebből a kifejezésből, és majd megmagyarázod. Újból eléneklitek, legközelebb. Ha te már átadtad a szíved, ugye milyen egyszerű? Tedd meg, hogy szólhass a gyerek szívéhez, az Úr nevében, az ige, az ének kapcsán, de igével alátámasztható énekszöveg kapcsán. Aranymondás, tanítás. Segítsetek. Legyen ez az aranymondás. Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A meg nem tér gyerek felé, hogy kezdenéd az alkalmazást? Gyorsan mindenki.
Te még nem engedted meg, hogy megtisztítson.
Például, igen, ha még a te szíved nem tisztíthatta meg az Úr, különböző szavakkal, de formáld a mondatodba ezeket a szavakat, foglald bele. Most erről van szó. A magyarázat előbb-utóbb ugyanoda fog kiukadni, ugye, mert egyféleképpen lehet megtisztulni, bűnbánat és hinni az Úr Jézusban. A hívőhöz hogy szólhatná ennek kapcsán? Ha a te szívedet már megtisztíthatta, ugye? Tehát nem kell óriási ötleteket összegyűjteni bárhonnan, hogy hogy lehet alkalmazni egy éneket, egy aranymondást. Az énekszöveg, az aranymondás szöveg szerint. Így mindig másképp indulsz, nem is lesz egyhangú. De tedd meg! Tedd meg, mert a gyerek magától ezt nem veszi komolyan, nem értelmezi magára. A B pont második sorát engedjétek meg, hogy én még ezt is vázlatpontba írtam, hadd emeljem ki. Mi a teendő abban az esetben, ha egy tanítás, vagy egy egész napi tanítás benne aranymondás ének bibliai leszke missziós, kívánnivalót hagy maga után? Ugye szépen körülírtam, nem azt írtam, hogy nem is evangelizáltatok aznap. Kívánnivalót hagy maga után az aznap. Mit szoktatok tenni? Legalábbis el szoktam mondani, hogy a mi területünkön nincsenek szupertanítók velem együtt. Mi tévedni szoktunk, kifelejteni valamit, nem szándékosan. Utólag jut eszem, hogy hú, ezt meg sem említettem, erre készültem pedig. Mit tesz egy tábor? Aznap valahogy hiányos volt az evangélizálás. Hogy nálunk mi történik? Andi, hadd mondja el. Nem magunkat akarjuk prédikálni, abszolút félre ne értsétek. Amire minket az Úr elvezetett, és használható, és igazolja az Úr, szívesen elmondjuk, és ezt vagy valami hasonlót gyakoroljatok.
Hát először is a szabad ezt mondanom, ez nem ciki. És ez nagyon jó, hogy számíthatunk egymásra, hogyha valamit kifelejtettem, vagy van egy tanítás, hogy egyszerűen Istenről nem tudok, nem tudom belefogalmazni, akkor ha más nem igen az énekbe, vagy aranymondásba, de hogyha már tényleg végképp valahogy elmaradt, akkor úgy, hát nem is kialakult nálunk, hanem szerintem a Jóisten az, aki eszébe jutatja, maga a táborvezető szokott a mi segítségünkre jönni, és akkor ő az, aki kipotolja a mi hiányosságainkat, hogyha bárhol, valahol kimaradt bármilyen tanítás. És ez bevált, ez a hét elején is, lehet közepén is, végén is. Ez van úgy, hogy vacsoránál, mert már volt ilyen, hogy a nap vége felé, akár egy meghívásnak a megerősítése, és ez legvégső esetben a táborvezetőnk az, aki megteszi.
Köszönjük. Tisztában vagyok azzal, hogy ezzel nem mondtunk semmi rendkívülit nektek, de éltek ezzel a lehetőséggel? Mi egymással együtt szolgálunk. Ha egyik kifelejt valamit, ugyanúgy felelős a másik, hogy akkor ő elmondja-e. Legfeljebb utólag kapcsolattanító, hogy igen, ezt kifelejtettem, de hadd hangozzon el. Ha a táborvezetőnek, meg az aranymondás tanítónak, meg az énektanítónak, és mindenkinek ez a célja, akkor segítsük ki egymást, egészítsük ki egymást, de hangozzon el. Olyan finom lelkületet, kedvességet ad a táborvezetőnknek az Úr ilyen esetekben, hogy egyszerűen csak úgy nagyon természetesen feláll, és úgy beszél a táborozókhoz. Mi tanítók észreveszünk, hogy ja igen, most kiegészített valamit. Tegye! Felelős ő is ezért. Mi is. Nézzük a C pontot. A meghívás. A tanfolyamot végzett személyek itt közöttetek ismeritek a meghívást, de az öt lépést azért ide beillesztettem, ismétlésként. Azért lett ilyen zsúfolt az oldal, de én most inkább emiatt nem zavarkodom. Melyik pont okoz neked gondot? Említette Péter a bevezető áhítaton, hogy ne csak megtérni hívjuk őket, hanem adjunk alapos tanítást. A meghívás öt pontjában is. Az első négy pont az alapos tanítás ismétlése tulajdonképpen. Személyessé téve. És azután hívom beszélgetni. Lehet, hogy te is úgy vagy, ahogy írtam, ide néhány sorba, ilyenkor, amikor meghívást adná az ötös pontot is, hogy és magamhoz, én méltatlan vagyok. És mi lesz, ha jön? Aztán tudjátok, mit tapasztaltam, még mi okoz gondot? A meghívás ötödik pontját nagyon pongyolán fogalmazzuk felétek, és mert a mi területünkön könnyen adódik ilyen. Azt mondom, hogy És ha erről beszélgetni szeretnél ma, akkor majd gyere, ülj ide, állj oda. Ha erről beszélgetni szeretnél, miről? Rengeteg esemény elhangzott, történet, tanítás abban az egy bibliai eszkében. Ha erről nem mered kimondani, én néha azért nem fogalmaztam másképp, mert olyan félsz volt bennem ezt megfogalmazni egész pontosan. Hogyha most te erre gondolsz, hogy elszomorodtál a bűnöd miatt, de nem szeretnél így maradni, várod a megoldást az Úrtól, és már a mai napon szeretné erről beszélgetni, hogy Istenhez fordulhass. De úgy gondolt, hogy egyedül nem mernéd megtenni, vagy lehet, hogy nem tudnád pontosan, hogy kell. Szívesen beszélgetünk veled erről. Vagy ha kérdéseid vannak, ez nagyon fontos, ugye? Akkor kérdéseid a Biblia, Isten segítségével a Bibliából megkeresem a választ. Mondjad, hogy kit vársz. De ha nem jól fogalmaztál, és jön gyerek, és csalódást okoz neked, mert nem is azért jött, amiért te már vártad. Hát inkább okozzon csalódást, de jöjjön. A ti területeteken bátran, könnyen elindulnak a gyerekek lelki gondozásra? Ha igen, légy szíves, nyújts föl a kezed. Nem foglak zaklatni emiatt, a válasz miatt, csak hogy tudjam. Ugye nem könnyen? Tegyél meg mindent annak érdekében, hogy értse, miről van szó, és akarjon jönni. Old egy nagyon pici település délen a határhoz közel. Ott például az oldi gyerekek ötnapos klubban, húsvéti karácsonyi klubban tömegestől jönnek lelki gondozói beszélgetésre. Ez a másik véglet. Sajnos természetes nem tér meg mindenki közülük. De örülünk mindig annak, hogy ők mernek jönni. Mert egyszer majd azért jön, amiért várjuk. És természetesen nem fogjuk addig lögdösni, míg meg nem tér az a 15 gyerek. Itt erről szó nincs. Hamarosan kiderül, hogy nem is értettem, miről van szó. Vagy mégse ezért jött. Akkor elbocsátjuk kedvesen, szépen úgy, hogy legközelebb is mer majd jönni beszélgetni. De tedd világossá, és várjad hittel, örömmel a gyereket. D. Pont. A lelki gondozói beszélgetés. Legjobb lett volna, ha megbeszélgethettük volna itt. Neked mi okozza ebből a legnagyobb gondot? Ha biztonsággal alaposan felkészülsz, ha tudod, hogy az Úr akarja, hogy megmeneküljön a gyerek, ha az Úr akarja, hogy te eszköz legyél ebben, az evangélium hirdetésben, az odaterelésben, készülj erre imádságban. Vállaljad. Az E pontnak ezt a címet adtam, még egy esély. Azoknak, akik tábor végén, mi szombaton reggeli után szoktunk elköszönni, tehát péntek este az már a tábor utolsó napja, amilyen gyakorlat bevezetésére az Úr minket késztetett, és megáldja ezt. Hadd mondja el, Ervin, légy szíves.
Szervusztok. Hát nálunk a táborban ugye úgy szokott lenni, hogy hétfőtől szombatig. Tehát a Angéla is mondta, hogy az utolsó esély, hogy a gyerek meghallja, megértse, felfogja az evangéliumot, az talán péntek, vagy péntek délelőtt. Ezért azt munkálta ki az Úr bennünk, hogy pénteken délelőtt egy olyan tanítást kapjanak a gyerekek, ami konkrétan megtérésre hívhat. Nem mi, hanem az Úr, és ezt a szavak nélküli könyv alapján tesszük. De akkor már a csoportot, az egész tábort ketté választjuk, akikről tudjuk már, hogy valamikor megtértek, vagy Isten gyermekei, azok mennek az egyik csoportba, akik még nem, azok a másik csoportba. És még sokszor, ha esetleg ez a csoport is nagyobb, akkor még őket is külön szoktuk választani, fiúkra és lányokra. És akkor ketten, egy testvérnő, meg én, vagy valaki más, megyünk a fiúkra vagy lányokra, és akkor már így külön tudunk menni, és akkor sokkal intenzívebbnek érezzük, talán, ami rajtunk múlik, sokkal intenzívenek érezzük azt, hogy át tudjuk adni az evangéliumot így. A többi nem rajtunk múlik, de azt a még egy esélyt, azt úgy gondoljuk, úgy érezzük, ezt meg kell adni, hogy nem múljon el, ne úgy legyen vége egy tábornak, hogy az maradt megünk, hogy nem tettünk meg mindent. Erre egy bizonyságot szeretnék mondani, ami úgy végképp, bár 10 éve már így volt, hogy így csináltuk, ami meggyőzött ebben. Egyetlen egyszer volt egy tábor, amikor 3 napra el kellett mennem, én táborvezetőnek ott kellett hagynom a tábort. Nem azért, mert süllyedt, tehát ezt előre mondom, tehát nem süllyedt még a hajó, de ott kellett hagynom a tábort 3 napra, mert egy nagyon fontos másik megbeszélésre kellett mennem. Szerda csütörtök péntekre. És már szerdán éreztem, hogy vissza kell mennem. És csütörtökön este visszamentem a táborba, hogy pénteken ott lehessek. És aznap, tehát péntek reggel, mikor az osztott csoportok voltak, akkor az Úr megadta, hogy egy gyerek, akkor 11 éves fiú sírva adta át az életét az Úrnak. Akik már voltak a lelki gondozást, tudjátok, hogy a fiúk nagyon nehezen nyílnak meg, és ez akkora élmény volt nekik, és ez akkora bizonyság, hogy ezt így kell tennünk. És az Úr ezért hagyott engem, vagy adta ezt a nyugtalanságot bennem, hogy nem kell nekem ott maradni 3 napig, inkább menjek vissza. Mert az utolsó esélyt, azt a gyerekeknek meg kell adnunk, akkor még szükség van ránk. Úgyhogy én csak bizonyságot tudom mondani, hogyha tudjátok, így csinálni, akkor szerintem próbáljátok ki.
Értitek, milyen egyszerű? A Szabad nélküli könyvet hallgatják a gyerekek. A sok leszke után. Végig natóba. És újabb meghívást. És azaz új gyümölcsöket péntekenként is. De nem erre tolgatjuk a lehetőségeket, csak és ez nem csak a gyerekeknek utolsó esély, még egy esély, nem utolsó, bocsánat. Tehát ez nem csak a gyerekeknek még egy esély, nem úgy indult az egész szinte, hanem magunknak, mivel mi tanulhatunk hiányosan. Akkor hadd mondjuk el együtt, és beérik sok gyerekben. Hála az Úrnak, hogy ez így szokásunká válhatott, és látjuk a gyümölcsöket. Az F pont. Az új megtértek köszöntése. Most nem tehetem fel a kérdést, hogy ti hogy szoktátok köszönteni az új megtérteket, mert sok választ már ide írtam, és nem tudom, hogy az a te egyéni válaszod, vagy a miénk, ezen semmi nem is múlik. Szoktátok ünnepelni a megtérteket? Mert a mennyben ünnep van, ugye? Ezt tudjuk. Ti úgy örültök neki? Tulajdonképpen el se hiszitek. Na majd jövőre megnézzük, hogy ez igaz volt-e. Hogy fogadjátok? Örültök? Nálunk az egyik lehetőség az, hogy amelyik gyerek már visszajött a lelki gondozói beszélgetésből, mi még aranymondást, éneket tanulunk, ismétlő játékot játszunk. Ervin táborvezető bácsi ugye rögtön meglátja, és 2 ének között még valószínű megszólítja Évikét, hogy elmondanád, mi történt, mert látjuk, hogy most érkeztél vissza, és esetlenül, ügyetlenül, nem irodalmian, nem szépen, ő erre nem készült, elmondja, ha el tudja, vagy elsírja magát, hogy mi történt. Ha mégsem itt kerülne sor, legalább a szobaállítaton, hiszen ott a kis csoport 2 munkatársa, legalábbis mi itt szoktuk tudni beosztani a szolgálatokat, erre vár, ezért tartja az áhítatót, így alkalmazza az üzeneteket, és ha egyik lány megtért éppen vele, vagy éppen mással, hát ez nem marad titokban, mert még másképp is fog imádkozni az a gyerek aznap este, vagy másnap reggel. Azután belekezdtem az Ervin mondani valójában. Bocsánat, gyere léces, folytasd.
Elmondhatta volna nyugodtan Angéla is, hogyha már belekezdett. Tehát ha már nincs több tanítást, a gyerek esetleg pénteken délelőtt még tér meg, tehát a szívét, akkor még ott van az eső tábortűz. Minden, nem minden, mert valamikor az eső elmosta, de majdnem minden tábortűzzel zárunk, amit nem csak azért szervezünk, hogy élmény legyen a gyerekekkel, az körülbelül az első 4 óra még nagyon nagy a tűz. Az tényleg akkor kár is bármiből lekezdeni, mert akkor a gyerekek azt élvezik. De utána mindig nagyon nagy örömmel hallgatjuk az élménybeszámolókat, hogy kiben milyen élmény volt a héten, miért hálás Istennek az a héten, ami vele történt, amit Istentől kapott, és ha addig nem mondta el a többieknek, ugye az 5 pontban, itt az 5. azt, hogy mondd el másodnak is. Közben is felteszik a kérdést, hogy kinek mondanád el szívesen, hogy te megtértél. És nyilván először anya, apa, de ha nem a háttérből, akkor Angéla néni, vagy bármelyik tanító, akivel van. És hogyha ez napközben nem kerül sor, akkor még a tábortűznél elmondhatja. És bizonyságot tudunk arról tenni, hogy a gyerekek örömmel állnak fel a tábortűznél, és mondják el. És nem csak azért, hogy az időt húzzák, mert úgy van, hogy ameddig van élménybeszámoló, addig tart a tábortűz, közben énekek, hanem tényleg van örömmel és jó szívvel mondják el azt, hogy ők Isten gyermeké lettek, ők átadták a szívüket Istennek, és akkor még ott a tábortűznél is tudunk imádkozni értük is. Ugye nyilván ott van még az, akivel ő lelki gondozói beszélgetésen volt, akkor azzal együtt. És akkor így érzik a gyerekek is, hogy valakihez egy kicsit közelebb tartoznak, azért, mert együtt voltak akkor, mikor átadta a szívét az Úrnak.
Ezt fejezem be, és ezzel a beszélgetést is befejezzük. Illetve ezt az alkalmat, ezt a szemináriumot. Így történt egyszer, hogy egy hány éves Bogit, éppen 8 éves Bogit Ervin vezethetett az Úrhoz. Lecke tanítás utáni lelkigondozói beszélgetésben, és a tábortűznél ő lelte magához ezt a kis Bogit, kisebbségi származású, és mind a 8 testvére más apától érkezett, és másutt lakik. Gyerek, otthon, család, stb. Stb. Ő adhatott hálát Ervin Bogi hitre jutásáért a tábortűznél. Szombaton haza szoktunk utazni, és tudomására jutott Ervinéknek az, hogy ez a kislány is nevelő otthonba kerül, ez a Bogi, aki felé az Úr éppen Ervint használta, mint bácsit, apát, apa pótlót, ahhoz abban, hogy az Úrhoz vezesse. És az Úr elkezdett Ervinékben dolgozni. Ezt nem akarta ő elmondani, én mondom helyette, hogy nem engedhetik meg, hogy Bogi most frissen hitre jutva gyerek otthonba kerüljön. A pécsi gyerek otthonba. Ott sok kislány anya asszonyjá vált már eddig. Boginak is ez a sorsa. És azt munkált az Úr bennük, hogy be kellene fogadni a családjukba. Úgyhogy meg is jelentek a gyerek otthonban, hogy ezt hivatalosan is közzé tegyék. Kiderült, hogy nem sikerült az anyukát igazán megelőzni, már be is adta. De még a hivatalos papírok elintézése még félbe maradt, és még meg lehetett fordítani a folyamatot. És tessenek hálát adni velünk együtt azért, hogy azóta Bogi az Ervinék családjában van, ő a negyedik gyerek. Ő a doktorrá vált Sommer Aliszkának a húga. Az Úr élet ott növekszik, gyülekezetbe beépült, a rokonság befogadta, gyülekezet befogadta, otthon érzi magát. Nem tudták Ervinék, hogy még kapnak egy kislányt az Úrtól a három gyerek vállalása után. Rendkívül bölcs, drága, áldott és áldása kész atyánk van. Legyünk engedelmesek neki. És ha mindent megteszünk, többet, mint amiről mi most beszámoltunk, mert nem is dicsekedni akartunk ezzel, elmondhatjuk alázattal, hogy mit mondhatunk el, ha mindent megteszünk. Haszontalan szolgák vagyunk. Miért? Mert azt tesszük, ami a feladatunk. Tudod, hogy mire bízott az Úr? Velem együtt végezd. És ha dicsőítse az Urat, sok megtért gyerek. Velünk együtt. Már a földön is, és majd a mennyben is. Áldjon az Úr titeket.